Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Megszokott segítőnk, szakértőnk, dr. Téglás Péter, aki könyv- és filmajánló magazinunk állandó vendége. Köszöntelek, Péter, szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok.
Mit hoztál nekünk, Péter? Függők vagyunk most már a film- és könyvajánlóitól.
Májusban volt az a bizonyos rendezvényünk, amikor nyilvánosan beszéltünk könyvekről és filmekről, és ott a közönség részéről az egyik nagyon érdeklődő pedagógus kolléganő vetette föl, hogy hiányolja, hogy Boris Pasternáknak a Zsivágó doktor című művét még eddig nem ismertettük, holott ez egy olyan mű, a 20. században egy olyan meghatározó jellegű mű, amely igazán megérdemli, hogy foglalkozzunk vele. Én most ennek az igénynek szeretnék eleget tenni, és ajánlom a Halas Rádió hallgatóinak, hogy olvassák el Boris Pasternák Dr. Zsivágó című könyvét.
Már is egy teljesen prózai kérdéssel kezdem, milyen hosszú a mű?
Hát hatalmas.
Akkor nagyon jókat kell róla mondjál, hogy elolvassuk.
Na most ugye itt nem csak a mű nagyon-nagyon érdekes, nem csak ez a regény nagyon érdekes, hanem nagyon érdekes magának a megalkotójának, Boris Pasternáknak az élete, és nagyon érdekes magának a könyvnek a sorsa is. Tehát a regénynek van egy külön regénye. Na most nem fogok belebocsátkozni a hatalmas epikus mű ismertetésébe, ezt a hallgatók vagy elolvassák, vagy nem olvassák el, de a lényege ugye tulajdonképpen az, hogy Oroszországban a 19. század második felétől lényegében az első világháborúig bizonyos területeken kialakult egy olyan élet, amely normális volt. Olyan volt, mint Európa más részein. Volt egy gazdasági fellendülés, ennek voltak nyilván haszonélvezői, kialakult egyfajta középosztály, akik élték a mindennapi életüket. Utaztak, tanultak, házasodtak, gyermeket szültek, szerelmek szövődtek, hova tovább, idős urak, fiatal lányokba szerettek bele, mint ahogy ezt a könyvben le is írják. Hát ez nagyon bízom benne, hogy azóta ez nem fordult elő, és csak ebben a könyvben.
Az első világháború utáni időszakról beszélünk.
Igen, és ugye ez a féle középosztály, a Zsivágó doktor, aki megtestesít egyfajta szerepet, egyfajta figurát, ugye ez a társadalmi réteg nem fogta föl azt, és ez egy, talán egy kelet-európai társadalom, hogy az ő alattuk 100 millió ember él rettenetes nyomorba. Tehát tulajdonképpen egy lőporos hordón ülnek, és ez a lőporos hordó ugye főleg az első világháború szörnyű megpróbáltatásainak következtében fölrobbant. Bekövetkezett a bolsevik forradalom, amely korán sem az a féle romantikus és a demokráciát megvalósító forradalom volt, hanem egy szennyes áradat. Mondjuk meg őszintén, egy szennyes áradat, amely nem csak a cárt, nem csak az önkényuralmat semmisítette meg, hanem megsemmisítette ezt a művelt középosztályt is. Kirántotta a lábuk alól a talajt, és a Zsivágó doktor lényegében ezt írja le egy család történetén keresztül, hogy ez a végtelenül művelt és érzékeny, és rengetegféle kapcsolattal rendelkező embercsoport miként válik a bolsevik forradalomnak az áldozatává.
Annyira fájdalmas ezt hallgatni, hogy egy értelmiséget, egy szellemileg, érzelmileg, nyilván anyagilag is értékes társadalmi réteget kipusztítanak, kiírtanak. Ez azért nagyon fájdalmas, mert maga a társadalom is tudna, sőt, ebből kellene építkezzen valamilyen módon.
Hát teljes mértékben így van. Tehát ez a társadalmi réteg hordozza igazán az értékeket, a kulturális, tudományos értékeket. Na most, ki ez a Pasternák? Ki a Boris Pasternák? Természetesen ugye a Zsivágó doktor alakjának megformálása az nagyon-nagyon komoly önéletírás, tehát ő, az ő alakja felel meg Zsivágó doktornak.
Innen fogjuk folytatni Boris Pasternák Zsivágó doktor című regényéről, és a regény történetéről is, az íróról fog nekünk hamarosan tovább mesélni dr. Téglás Péter. Maradjanak velünk!
Vedd és olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Folytatjuk könyvajánló magazinunkat, melyben Boris Pasternák Zsivágó doktor című regényéről és a regény történetéről és Boris Pasternákról mesél nekünk dr. Téglás Péter. Ott hagytuk abba, hogy kicsit önéletrajzi, tehát saját magát formálja meg a regényben az író.
Igen, ez valóban így van. Boris Leonidovics Pasternák egyébként 1890-ben született. Tehát ugye részesülhetett még a bolsevik forradalom előtt abban a lehetőségben, abban az áldásban, hogy egy viszonylag jómódú értelmiségi család gyermekeként bejárhatta Nyugat-Európát. Megtanulhatta a nagy nyugat-európai nyelveket. Ő egyébként rendkívül tehetséges volt a zenében, a költészetben, és tulajdonképpen életpályája nem íróként, hanem költőként indul, és ez a vénája, ez végig kísérte egész életében. Na most a bolsevik forradalom után azért ő volt annyira szerencsés, hogy nem esett áldozatul ennek a szörnyűségnek, és tulajdonképpen jól be tudott illeszkedni a kialakuló szovjet, majd sztálinista rendnek, egy rejtőzködő személyiség volt, és egy nagyon érdekes epizód az életében, hogy 1934-ben egy írókongresszuson, ami hát ugye akkor már abszolút rendszerkonform volt, Buharin, ugye a híres Buharin, aki hát aztán utána nyilván Sztálin áldozatává vált, a felszólalásában Boris Pasternákot a legnagyobb szovjet költőnek nevezte. Pasternák ereiben megfagyott a vér. Az ő rejtőzködő, az ő távolságtartó stílusának ez nagyon nem jött jól. Szerencséje is volt, mert az utána következő sztálini felszólalásban az ő nevét meg sem említették, hanem Majakovszkit éltették, és a Majakovszkit ekkor már nagyon nyugodtan lehetett éltetni, mert 4 éve halott volt. Na most Pasternáknak volt egy másik nagy szerencséje, hogy egészen elképesztően magas szinten tudott angolul, franciául, és a korabeli műfordításokat, amelyre egyébként még ebben az időszakban, ebben a szörnyű diktatúrában is nagy kereslet volt, ezeket a féle műfordításokat ő elvégezte. Lefordította Shakespeare-t, lefordította a francia szerzőket, és még szovjet körülmények között is nagyon komoly jövedelme volt. Azzal csúfolták, hogy hát tulajdonképpen Shakespeare jogdíjait ő veszi föl. Na most ezekből a jogdíjakból aztán tudott vásárolni egy házat Moszkva mellett, és még inkább el tudott zárkózni ettől a szörnyűséges szovjet élettől. Kerítését kékre festette, és akkor hát ezzel külön csúfolták, hogy azon belül őnek van egy külön élete, de tényleg volt egy külön élete. Na most a rejtőzködés ugye az ilyen nagyformátumú személyiségeknél egy bizonyos ideig történhet. 10 évig dolgozott a dr. Zsivágón, elkezdett ezen a regényén dolgozni, és 1957-ben, már nyilván Sztálin halála után a Hruscsovi érában a könyvet kijutatta nyugatra, az ott megjelent, világsikert aratott, hatalmas sikert aratott, és hatalmas botrány tört ki a Szovjetunióba. 1958-ban pedig megkapta az irodalmi Nobel-díjat. Na hát ez aztán még botrányosabb volt ugye a szovjet funkcionáriusok szemében, és akkora pressziót gyakoroltak Pasternák irányába, hogy nem mehetett ki, nem mert kimenni Stockholmba, mert megmondták neki, hogy utána nem fogják hazaengedni, úgyhogy a Nobel-díjat aztán talán a fia vette át később. Annyira megviselték egyébként ezek a szörnyűséges dolgok, hogy aztán 1960-ban bizony ideje korán meg is halt. Na most a mű azt aztán elkezdte élni a maga életét. Tehát mi tőlünk kelet-európaiaktól, ugyanúgy, mint Vasilij Grossmannak az Élet és Sors című regényét ellopták. Mert ugye természetesen Kelet-Európában nem jelenhetett meg, Nyugat-Európában franciául, angolul olvasható volt, és amikor már aztán Magyarországon is megjelent, akkor ez a nagyon lírai, nagyon összetett, nagyon költői, nagyon poétikus mű már nem érte el az inger küszöbünket. Tehát mi már akkor a szovjet rendszer leleplezésében sokkal többet vártunk, mint amennyi ebben a könyvben olvasható volt, úgyhogy sokak számára ez 1989-ben, amikor Magyarországon megjelent, egyfajta csalódás volt. Hát persze azért az irodalmi ínyencek tudták ezt a művet értékelni. Na most ennek a regénynek aztán van egy másik egészen fantasztikus története. Mert 1965-ben ebből a regényből filmet forgattak.
Azt gondolom, a filmet sokan látták, de hogy ennyire kalandos volt a története magának a regénynek, azt gondolom kevesen sejtették. Boris Pasternak, Dr. Zsivágó regényről és filmről beszélgetünk tovább.
Vendd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Dr. Zsivágó, Boris Pasternak regényéről és filmjéről mesél nekünk Dr. Téglás Péter. Ott hagytuk abba, hogy 1965-ben a regényből film is készült.
Na most ez a film hatalmas sikert aratott, természetesen Oscar-díjas lett, Omar Sharif alakította Dr. Zsivágót is, nagyon neves, nagyon szép színésznök alakították az epizód szerepeket. Ebben a filmben minden volt, ami érdekessé tehet egy filmet, volt harc, volt szerelem. A probléma csak az, hogy a mű eredeti mondani valójához meglehetősen kevés köze. Volt ez egy igazi hollywoodi alkotás. Talán megbocsátják a film alkotói és a film szerelmesei, azt mondom, hogy egy hatalmas nagy kics. Na most azért halhatatlanná vált a film egy vonatkozásban. Most szeretnék engedélyt kérni arra, hogy egy héttel ezelőtt egy magánfelvételről néhány taktust bejátszak, hogy mennyire halhatatlan és mennyire népszerű, mennyire közismert a film, illetőleg a filmnek a zenéje. Ez a fölvétel a Kvárner öbből egy kiránduló hajóján készült, és hát sajnálom, hogy a hallgatók nem látják, a viharvert külsejű isztriai harmonikás a Zsivágó doktor dalát intonálja, és hát ugye mindenki fölkiált, hogy hát ez a Zsivágó doktor, de maga a harmonikás is azért közli, hogy a Zsivágó doktorról van szó. És hát ugye természetesen ennek a dalnak azért megvan a nagyon komoly műtermi földolgozása. Tehát a Zsivágó doktorból talán ez maradt meg a széles közvélemény számára. Lejátszák bármilyen mulatságon, bármilyen zenei esten, akkor mindjárt mindenki mondja, hogy a Zsivágó doktorról van szó, és ez egy kicsit én igazságtalannak tartom, mert azért ez a mű más és több is annál, mint ahogy ez a dal bemutatja.
Maga a regény, akkor ha jól sejtem abból, amit elmondtál, egy idős úr és egy fiatal hölgy szerelme a romantikus vonalon.
Rendkívül sok szálon fut a regény. A Bookline könyváruháznak van egy ajánlója, egy nagyon rövid összefoglaló olvasható rajta, nem lehet tudni, hogy ki az, aki megfogalmazta, de nagyon méltó magához a regényhez, és az olvasók számára nagyon röviden szeretném ezt. Sok a kedvence, örökzöld szerelmi történet ez a hatalmas mű, amelyet szerzője 10 éven át írt, és megjelenését követő évben Nobel-díjjal jutalmazták. De a regény nem csak egy rendkívüli szerelem krónikája, hanem igen gazdag társadalmi tabló is, Pasternak életművének megkoronázása. Munkájában az író felvázolta Oroszország történetét a 20. század első felében, méghozzá egy olyan nagyívű mesterműben, amelyben a színes sorsok, szerelmek, családi, emberi életekről mindezt kitűnő városi és vidéki tájképekbe illesztette bele. Feledhetetlen teremtménye, Zsivágó doktor, jelképes hős. Mind a világrengető események közepette, mind az embert próbáló mindennapok során megőrzi azt a képességét, hogy különbséget tud tenni jó és rossz között. Az ő embersége, független szelleme, szelíd, mégis konok egyéniségének vonzereje lehet a klasszikus remekmű sikerének titka. Ezt ennél szebben nem lehet bemutatni. Tehát itt nem egy szerelem van, itt nagyon sok szerelem van ebben a regényben, rengeteg szál van, természetesen Lara szerelmét ki lehet emelni, amihez ez az előbb ismertetett dalok is kapcsolódnak. Jókora nagy mű, valóban jókora vastag mű. Természetesen a filmről mások is gondolhatták azt, amit én az előbb elmondtam, hogy hát az egy hatalmas gics. Aztán az ezredfordulón több sorozatban forgatott filmet csináltak a Zsivágó doktorhoz, amely már sokkal inkább igazodik az eredeti mondani valóhoz.
Péter, azt gondolom, hogy nagyon képbe kerültünk ezzel a dologgal, tehát, hogy aki nem fog tudni belekapcsolni ebbe a hatalmas regény elolvasásába, az inkább a sorozatokat nézze meg, hiszen ez a nagyon-nagyon izgalmas korrajz, ami tulajdonképpen ennek a tehetséges embernek a mesterműve, talán jobban átélhető. Természetesen leginkább a regényt ajánljuk.
Egész pontosan így van, én is így gondolom. Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Pétert hallották, a mű pedig, amelyet ismertetett Boris Pasternak dr. Zsivágó, és lehetőség szerint a belőle készült sorozatokat tekintsék meg. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.